ahol a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Február 18-án hamvazó szerdával kezdődik a húsvétot megelőző 40 napos böjt, bűnbánati időszak. Lemondás, hitben való elmélyülés, kiengesztelődés. Hogy méltóképpen felkészülhessünk húsvét mély titkára, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére. Hamvazó szerdán a 18 óra 30 perctől kezdődő szentmisét a bazilikában Ternyák Csaba egri érsek celebrálja, melyet a Szent István Rádió és Televízió is élőben közvetít. A nagyböjtben péntekenként keresztúti ájtatosságot sugárzunk 17 óra 45 perctől. A külhoni magyarság megmaradásának egyik legfontosabb feltétele az egyházak jelenléte és megerősödése, hangsúlyozta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Horvátországban a megújult rétfalusi református templom átadásán. Úgy fogalmazott, a templomok megújulása nem csak építészeti értéket jelent, hanem a közösség lelki és nemzeti megerősödését is szolgálja. A több mint 250 éves rétfalusi templom felújítását a közösségi összefogás példájának nevezte, amely hozzájárul a magyarság identitásának és hitének megőrzéséhez. A mai napon vasárnap éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés. Hívta fel a figyelmet Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, éjfélkor zárul az egyetemi jelentkezés, itt az utolsó esély, hogy aki szeretne, jelentkezhessen a megújult, sikeres magyar felsőoktatásba. Kiemelte, hogy a diploma ma már kézzelfogható előnyt jelent, átlagosan másfélszeres fizetést és gyors elhelyezkedést ad, akár egy hónapon belül. Idén a tavalyi 87 ezerhez képest már 92 ezer állami kapacitás, ösztöndíjas hely áll a hallgatók rendelkezésére, mondta. A tárcavezető a képzések, illetve a jövő szakmái között említette az informatikát, a műszaki pályákat, a gazdasági és pedagógus képzést, az orvos és egészségtudományt. Ismét meghirdette ösztöndíját a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy ott felnőtt, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és fiatal felnőttek számára az Ágota Alapítvány. A jelentkezési határidő február 28-a. Tájékoztatott a civil szervezet. Az Ágota ösztöndíj program célja, hogy elősegítse a gyermekvédelmi gondoskodásban élő, onnan kikerült, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok tanulmányi fejlődését, kitartását és önálló életre való felkészülését. A magyar felsőoktatás aranykorát éli, és sikereiből a vidéki intézmények is bőven kiveszik a részüket, hiszen ma már minden második hallgató ezeket választja. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oklevélátadó díszünnepségén Egerben. Varga Bajusz Veronika köszöntőjében arról beszélt, a fiatalok tehetségének kibontakoztatásához olyan környezetre van szükség, mely inspirál, megtart és lehetőséget ad a fejlődésre. Eger pedig ilyen hely. A város és Magyarország történelme között párhuzamot vonva rámutatott, Eger a nemzet történetének sűrített lenyomata, melyben évszázadok tapasztalata, küzdelme és megújulása él. Kárpát-medencei népi bútorfestők kiállítása nyílt Balassagyarmaton. A magyar hozomány Kelengye ládák és titkaink a Kárpát-medencében című tárlat szombattól látogatható a Jánosi Galériában. A Dunakanyar Népművészeti Egyesület által szervezett tárlaton 52 alkotó munkáját tekinthetik meg az érdeklődők a Kárpát-medencéből, Magyarországról, Erdélyből, Délvidékről és Felvidékről. A kiállítás április 12-ig látogatható Balassagyarmaton. A jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédéséért indított petíció aláírására kér mindenkit Nagy Tíme, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Felhívásához sportolók, sportvezetők is csatlakoztak. Nagy Tímea videójában úgy fogalmaz, az utóbbi időben olyan tervek kerültek napvilágra, amelyek mellett nem mehetünk el szótlanul. Mint mondta, súlyos következményekkel járna a társasági adó kedvezmény rendszerének megszüntetése, egyesületek ezrei válnának életképtelenné, kerülnének olyan helyzetbe, amit nem tudnának megoldani. Hangsúlyozta, a magyar sport közös ügy, közös felelősség. Végül az időjárásról. Északkeleten is átmenetileg csökken a felhőzet. A Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közti sávban is megszűnnek a hózáporok. Az északi a szél fokozatosan csillapodik, legyengül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul. Helyenként ennél hidegebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a mai nap hírszerkesztőben mondóját, Domán Vivient hallják. Ma a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan történelmi magazinunk a múltunk pillérei szól. Ebben folytatjuk a beszélgetést Szécsi Dénes egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, Klész Beáta beszélget. 21 órakor a napversét hallgathatják meg, majd Itt élünk című magazinunk szól. Ebben Kassát és Mezőkövesdet látogatjuk meg, szó lesz a házasságról és a matyóhímzésről Kövesden, valamint a színházról Kassán. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkat hallják, míg Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a híreket követően Egyházfórum című műsorunk szól. Ebben Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke, az eukarisztia misztériumáról elmélkedik. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Juhász Ferenc atya hétvégi gondolatai szólnak, éjfélkor pedig a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
Jött és elhagyott, mindez én
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökökről. Az előző adásban Szécsi Dénes egri püspökről beszéltünk, de az ő egri püspöksége, sőt az egri püspöksége utáni története is nagyon sok érdekességet rejt magában. Az, hogy gyakorlatilag az 1440-es években vagyunk, 40-es, 50-es években, és két királyt is megkoronázott, hát ez már önmagában is egy nagyon érdekes, kaotikus helyzetet jelenthet, és ez után, hogy mi történt az országban, erről fogunk beszélgetni Buda Péter atya teológ tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Talán emlékeznek a hallgatók, hogy az előző adásban erről beszéltünk, hogy ugye megkoronázza a csecsemő 5. Lászlót, illetve Jagelló Lászlót, ugye első Lászlót 1440-ben. Hát mondhatnám azt, hogy gyakorlatilag az élet, vagy hát ugye a szegénynek a szerencsétlen sorsa megoldotta azt, hogy gyakorlatilag hát ugye 4 év múlva Várnánál ő oda veszett, de azért az, hogy két királya van az országnak, ez mindenképpen egy nem normális állapot, tehát hogy ez így, mondjuk ezt, hogyan lehetett ezt úgy rendezni, hogy egy legális uralkodó legyen?
Szerintem már erről is volt szó, hogy annyira katasztrofális volt a helyzet, és közben pedig ott van egy külső fenyegetés, a töröknek a térhódítása a Balkánon, amely, hát pontosan ezek az évek azok, amelyek tényleg Magyarországot frontországgá teszik a török birodalom, szépen sorba a kis-balkáni államok, tehát Szerbia, Bosznia, ezek mind-mind elesnek, és most már tényleg Magyarország határánál van a török. És közben pedig van egy polgárháborús helyzet, ami ugye nem csak azt jelenti, hogy van két uralkodónk, hanem azt is, hogy a magyar mágnásoknak a csapata is megoszlik. Tehát vannak, akik az utószülött László mellett állnak, és vannak olyanok, akik viszont azt mondják, hogy egy csecsemő egy ilyen helyzetben képtelenség, hogy vezesse az országot, ezért egy, hát mondjuk egyébként Ulászló se olyan idős, 15 éves, 16 éves, amikor trónra kerül, de hát mégis azért már egy, abban az időben ez már egy komoly fiatalembernek számított, és úgy gondolták, hogy egyrészt kora miatt is, másrészt pedig, hogy mögötte ott áll a lengyel trón. Tehát, hogy akkor az azt is jelenti, hogy a törökök ellen a szövetségesként a lengyelekre is tudunk majd esetleg számítani, mert hogy Jagelló már a saját hatalmának a megtámogatása érdekében is nyilván hoz magával lengyel csapatokat. Tehát a mágnások pedig, ahogy mondtam, megosztanak, tehát ugye olyan neveket kell most sorolni, amely mindenki számára ismerősek, hogy itt vannak a cilleiek, az újlakiak, a garaiak, a rozgonyiak, és természetesen a hunyadiak. És ezeknek az egymással kötött szövetségeik, illetve egymással vívott harcaik, mert itt most nem csak arról van szó, hogy fenyegetőznek, hanem konkrét ütközetekre is sor kerül a két király tábora között, és ezek után jön létre Cesarini bíboros segítségével is az, hogy sikerül az országban békét teremteni.
Ugye az, aki pápai legátusként ide érkezik, tehát pontosan ezért, hogy rendezze valamelyest a viszonyokat.
Így van, és pontosan magyar püspökök azok, akik kérték többek között, hogy a Szécsi Dénes, tehát az ő vezetésével hatnak oda, hogy a pápa vegye komolyan Magyarországnak a helyzetét, küldjön egy olyan tekintélyű politikust, aki stabilizálni tudja az ország helyzetét, azért, hogy az erőinket egységesen a növekvő török veszély ellen tudjuk fordítani, ami egyébként tökéletesen egybeesik a Szentszéknek a szándékaival is. Tehát a Szentszék mindig is azon volt, hogy a török előrenyomulást azt meg kellene állítani a Balkánon, csak eddig nem nagyon volt foganatja. Ugye ezek azok az évek, amikor Rómát is annyira foglalkoztatja ez a dolog, hogy ne felejtsük el, hogy 1439-ben a Firenzei zsinaton létrejön az unió a latin egyház és a görög egyház között. Jó, tudjuk, hogy ez egy névleges unió lesz, de a lényeg az, hogy még a nyugati kereszténység, illetve a keleti kereszténység is megpróbálja félretenni a sérelmeit, hogy közös keresztény erőként, ugye ekkor még Konstantinápoly áll, igaz, hogy a bizánci birodalom már nagyon meggyengült, gyakorlatilag Konstantinápoly környéke, a peloponészoszi félsziget, néhány sziget az égei tengeren, ennyi az egész bizánci, az egykori nagy bizánci birodalom, de egyenlőre még tartja magát, és pontosan ezért kérik a nyugatnak a segítségét, hogy most már körül ölelte teljesen az Ozmán tenger, és a keresztény seregek közösen vegyék föl ez ellen a küzdelmet. Egyébként azt is tudjuk, hogy Hunyadi Jánosnak is, akinek az élete célja volt tényleg a török ellenes küzdelem, tehát nem az volt az egyetlen célja, hogy megvédje Magyarországot, hanem az, hogy Európából ki kell szorítani az iszlámot. Tehát el kell jutni egészen Konstantinápolyig, sőt, hogyha lehet, akkor a régi keresztes hadjáratok mintájára egyenesen előre Jeruzsálemig.
Péter, hogyha te láttad a Hunyadi sorozatod?
Csak részben.
Részben. Hát igen, érdekes lehetne arról beszélni, ugye most történelmi hitelesség, vagy mi az, ami fontos volt, de most nem is kifejezetten a Hunyadiaknál, hanem ugye a nagy családoknál, itt a Garaiak, Cilleiek, ugye a Cillei Urliknak volt nagy szerepe, hát egy elég konspiratíve karakterként ábrázolták. Nem tudom, hogy ő a valóságban ennyire jelentette, de azt gondolom, hogy azért a Bánmór féle Hunyadi kötetsorozat egy nagyon-nagyon méltó. Tehát, hogy kellett egy ilyen sorozat is, főleg azért érdekes, mert tényleg rátették egy olyan csatornára is, ahol mondjuk tehát, hogy többen, tehát az egész világon láthatják, mert azért Hunyadi volt, tehát őt érdemes megismerni szerintem.
Most kicsit megvédve magamat, a filmet azt nem láttam teljes egészében.
A sorozatot,
igen, mert hogy nekem szombatesténként miséim vannak, és akkor a végét mindig elcsíptem. Viszont a Bánmórféle sorozatot, a könyvet, azt az elejétől végig olvastam, és várom a következő kötetet.
Akkor még érdekes lett volna akkor megbeszélni, hogy mennyire tudta magát tartani. Hát nyilván már 12 kötetnél tartunk, akkor még jön a következő. Na mindegy, visszatérve, igen, tehát, hogy milyen egy országnak úgy a sorsa, hogy van egy, most éppen egy, de hát akár bármennyi veszély, ugye a török, ami egy ilyen állandó konstans veszély, és egy nagyon, nagyon combos veszély, hogyha fogalmazhatok így, akkor itt van két királya az országnak, és akkor Szécsi, ekkor már ő nem egri püspök, hanem esztergomi érsekként hát végezte
van,
ezeket a feladatokat.
Jogköre
arra, hogy királyt válasszon, királyt koronázzon.
Hát most kicsit előre szaladunk az időbe, de hadd áruljam el, hogy még Mátyás királyt is ő fogja megkoronázni. A Szent Koronával hivatalosan.
Thank you.
tehát azért Széchy Dénesnek elég nagy feladatai vannak itt az egri püspöksége után, de tényleg még itt azon túl, hogy most két királyt választott, még milyen olyan szerepe van esztergomi érsekként, ami mondjuk a honvédelmében fontos volt?
Inkább egy picit arra térjünk most rá, hogy milyen főpapi tevékenysége volt. Eddig inkább úgy láttuk, hogy politikus volt.
Politikus, belpolitikai dolgok.
Igen, de azért az is szinte hozza magával a helyzet, hogyha egy országban ilyenek a közállapotok, tehát ilyen széthúzás van, akkor ez nyilván nem tesz jót az egyháznak sem. Mert hogyha a közállapotok rosszak, akkor az azt is jelenti, hogy az egyházon belüli fegyelem is általában meg szokott lazulni. Tehát egy erőskezű, jó uralkodó, egy jól működő püspöki kar alatt az egyházban mondhatjuk azt, hogy rend van és nyugalom. De amikor így fölhígulnak a dolgok, ráadásul ugye a világegyházban is zavarok vannak, mert hogy ez egy olyan időszak, amikor egyébként szakadás is van újra, nem olyan, mint az egykori nagy nyugati egyház szakadás, csak tudjuk azt, hogy a Basel, Ferrara, Firenzei zsinat az odáig jutott, hogy szétszakadt egymástól két zsinattá, és volt egy pápai zsinat, ugye, amit IV. Jenő pápa uralt, és utána majd ötödik Miklós követi őt, viszont a Bázelben maradt rész, az még elszakadt Rómától, és egy szakadár zsinatta alakult át, és még ellenpápát is választott. Tehát azért mondom, hogy itt ez egy olyan zűrzavaros időszak, ráadásul ugye a kultúrában is óriási változások vannak. Megjelenik a humanizmus, a reneszánsz, ami az emberek figyelmét az ég felül egy kicsit jobban a föld felé irányítja, hogyha ilyen nagyon le akarnánk egyszerűsíteni a dolgot, és ez mind-mind azzal jár, hogy én összezavarodnak a dolgok. És hogyha összezavarodnak a dolgok, akkor meglazul az egyházi fegyelem. És ez az például, amivel az 1450-es években az esztergomi prímásnak, aki ugye egyébként bíboros, már egri püspökként is bíboros volt, ugye ő volt az egri egyházmegyének az első bíboros püspöke, tehát már őnek is szembe kellett nézni azzal, hogy milyen közállapotok uralkodnak az egyházban, és ezek között az egyik nagyon fontos dolog volt, hogy az egyházban a cölibátus intézményét azt újra meg kellett erősíteni. Tehát az 1450-es években vagyunk, amikor is Esztergomban ő zsinatot hív össze, egyházmegyei zsinatot, és azt a kérdést is boncolgatják, sőt, nem csak az esztergomi egyházmegye területére, hanem az egész egyház területére megpróbálja kiterjeszteni az egyházi fegyelemnek az újra bevezetését. Miről is van szó itt, mondtam, hogy cölibátus kérdéséről, vagyis, hogy amikor így a közerkölcsök is föllazulnak, akkor bizony az egyházban is föllazulnak, és újra gyakorivá válik az, hogy egyes papok, plébánosok, vagy akár szerzetesek is ágyast tartanak. Tehát nyilvánvaló, hogy házasságot nem tudnak kötni, mert hogy ezt már évszázadokkal korábban az egyház tisztázta, hogy klerikus számára a házasság nem csak tiltott, hanem egyben érvénytelen is. Tehát ha megpróbálja, akkor sem sikerül. Uh-huh. Hát egyszerűen ez mindenképpen érvénytelen, viszont hát a testi vágyaknak azoknak engednek, és hát szeretőt tartanak, ágyast tartanak sokan, és ezeket próbálja ő visszaszorítani, kényszeríteni az espereseket, hogy ellenőrizzék az esperesi kerületekben lévő papságnak az erkölcsi állapotát, és ahol ilyet tapasztalnak, ott függesszék föl papokat egész addig, amíg meg nem változnak. Tehát amíg vissza nem áll a cölibátusnak az eredeti állapotába.
Ezt a fajta közerkölcsromlást, tehát hogy ez alapvetően ezzel a kaotikus helyzettel magyarázható, mert hogy ilyenkor mondjuk nem tudott akkora figyelem fordulni, nem, mert hogy itt most két király van, török van, már maga az egyház is ugye, most itt nem tudom hány pápa van.
Most jelenleg itt éppen kettő.
Kettő pápa van, az mondjuk nem
de
három.
De Félix pápa azért nem annyira erőteljes.
Tehát a római pápa még mindig a valós pápa, vagy legalábbis akihez
tehát
mindenki
itt lehet
húz.
Tudni, hogy ki a pápa és ki az ellen pápa. pápa.
Igen, 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 mert valamikor való két teljes jogkörű pápa van.
Sőt, kérdés, három volt.
Sőt, három is, igen. Ilyenek így néha így periódikusan előfordulnak, hogy hú, na, akkor gyorsan házon belül is rendet kell tenni?
Igen, és még nem beszéltünk arról, hogy itt a cölibátussal kapcsolatban van egy újabb ilyen kihívás, vagy ami előmozdítja a cölibátusnak a gyengülését, ez pedig a huszitizmusnak a terjedése. Ugye a huszitizmus ő nem favorizálta a papoknak a cölibátusát, megengedte a papi nősülést is, és a huszita háborúk azok már ekkor már évtizedek óta zajlanak. És ez nem valami távoli dolog, hogy igen, Csehországba harcolnak. A husziták azok rendszeres hadjáratokat indítanak a környékbeli országok ellen, tehát megtámadták Sziléziát, Lengyelországot, a Birodalmat, Ausztriába betörtek, és betörtek Magyarországra, a Felvidékre. Sőt, pontosan ez az az idő, amikor Észak-Magyarországon egy kvázi független területi egységet hoznak létre, ez a Jan Griska vezetésével.
Megjelenik a huszitizmus Magyarországon is, meg hát Európa szerte tényleg attól függetlenül, hogy ugye a Csehországban indul el, és hogyha valaki ezzel szimpatizál, akkor úgy gondolja, hogy az ő évszázados, évezredes egyházi jogokat felrúgva, ő valóban fogja magát, és egyszer csak megnősül?
Nősülésről nem lehet szó. Azt de, mondtam, tehát
a... Igen, de a huszitizmus az elfogadja a papi nősülést.
Így van, és akkor ez nyilván hatással van a római katolikus papságra is.
De attól függetlenül nem fognak nősülni, csak úgy gondolják, hogy akkor...
Ágyas tartanak. Uh-huh. Igen, mert hogy ugyanakkor meg az emberekben, hát ott van a nemi ösztön, nemi vágy, és ugye eddig a cölibátus ezt féken tartotta, azonban az, hogy most a cölibátust több oldalról megtámadják, eszmei síkon, illetve gyakorlati síkon például a huszitizmus, úgy érzik egyesek, hogy föl vannak jogosítva arra, hogy akkor nem kell ezt annyira komolyan venni. Ráadásul ugye hát tudjuk azt, hogy a keleti egyházban egyébként sincsen cölibátus olyan értelemben, hogy nős férfiakat felszentelnek pappá. Nem probléma. Tehát így módon ebben az időszakban ez egy komoly kihívás volt a magyar egyházon belül, és erre Széchy Dénes, mint prímás úgy érezte, hogy reflektálnia kell, és vissza kell állítani a papságnak az eredeti erkölcsi nívóját. És ehhez kellenek az esperesek, viszont azt is megtapasztalta, hogy voltak olyan esperesek, akik hagyták, hogy lefizessék őket. Tehát magyarul korrupció is volt, tehát hogy csak azokat a papokat jelentették föl, akik nem voltak hajlandók bizonyos összeget az esperesnek fizetni. Most ez nem azt jelenti, hogy minden pap megszegte a cölibátust, nem arról van
nem,
szó.
Nem, hanem azok, akik megszegték, azok között is, aki...
Igen, de a lényeg fizetett... az, hogy az átlagosnál sokkal többen voltak azért ebben az időben, akik a cölibátust nem élték meg, és ezért kellett neki, mint felelős főpapnak, ugye az ország prímásának ebben a kérdésben döntést hoznia, és ez a határozat itt az 1450-es években, ez eléggé markáns megfogalmazás volt ahhoz, hogy a századnak a későbbi évtizedeiben ezeket megújítják. Tehát az 1490-es években is az Esztergom, illetve a Nyitrai Zsinat megismételi ezeket a határozatokat, amelyeket Széchy Dénes hoz meg a papság erkölcsének a helyreállítása érdekében.
Most végül is ezek az erre irányuló intézkedései sikerrel jártak most, mert hogyha itt eleve ugye van egy ilyen probléma, hogy az ágyas papságot megszüntetni, illetve hát ugye féken tartani, és akkor mindenki térjen vissza a saját esküjéhez, de ugye itt közbe szól a korrupció, tehát hogy mondjuk ezt akkor hogyan lehetett megoldani, meg visszatisztítani ugye a papi erkölcsöket?
De kellő határozottsággal.
De megoldódott?
Megoldódik, persze, megoldódik, mert hogyha elmozdítja ezeket az espereseket, akik korruptak voltak. Vagy elég, hogyha megfenyegeti őket.
Mert hogy amúgy nem csak az erkölcstelen, hanem a korrupt esperesekre is előbb-utóbb, tehát az ő szögük is kibújt a zsákból, hogy úgy mondjam.
Így van, és ezeket elég megfenyegetni, ha meg nem elég, akkor igazából fölmenti, és akkor fel is út, le is út, már pedig ez egzisztenciális kérdés.
Hát hogyne, csak meg a kérdés az, hogy akkor tájt most ugye azért, hát majdnem 600 évvel ezelőtt járunk, mert hogy most paphiány van, de akkor is paphiány volt, olyan értelemben, hogy területi eloszlásra, ha beszélünk.
Igen, de nem annyira akut talán, mint most, de ami a fontos, hogy amikor valaki papságra jelentkezik, tételezzük fel azt, hogy eleve egy helyes szándékkal jelentkezik. Aztán utána nyilván előfordultak, hogy csalódások érték, vagy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerette volna, és itt nem is mindig a papa hibás egyébként, hanem azért azok a hölgyek is, akik esetleg horogra akadnak idézőjelben. Én elismertem azt, hogy a papság oldalról, csak mondtam, hogy de ez nem mindig az ő oldalukról indul.
Mindennek két oldala van, ezt
így van, és hát a lényeg az, hogy sikerül, és nem csak az egyházmegyei papság keretében rendet teremteni, hanem még a szerzetesekre is odafigyel. Tehát ott is megfigyelhető az, hogy bizonyos szerzetes rendek már eltértek egy kicsit, vagy éppen jobban az eredeti karizmájuktól, az eredeti szabályzatuktól, és itt a ferenceseknél figyelhető meg az 1400-as években egy megújulási mozgalom. Tehát ugye a ferenceseknél az alap az a nagyon szigorú szegénységnek a megélése, és hát sajnos ugye az elmúlt évszázadokban azért a ferences rend eléggé meggazdagodott, és pontosan ennek ellenhatásaként indul meg a ferences renden belül egy reformmozgalom. És ez az időszak az, amikor Magyarországra is elérkezik ennek a híre, hogy van ez a megújulás, tehát, hogy visszatérne az eredeti szegénységbe. Ezt hívjuk úgy, hogy ez az obszerváns mozgalom. Most ezek az obszerváns ferencesek egyébként azok, akiket mi általában most a ferenceseknek hívunk, akik pedig korábban voltak, ugye azokat mi úgy hívjuk, hogy ők a minoriták. Egy kicsit zavaros az elnevezéseknek a rendszere.
Nagy különbség van így renden belül közöttük?
Hát két külön rendként működnek most, tehát ferences családhoz tartoznak, mind a kettő az első rendhez, tehát a férfiákhoz tartozik, és akkor még ugye harmadikként majd később megjelennek a kapucinusok is. De itt most most ez a kettő az, ami van, tehát a minoriták, amiket nemzetközileg konventuálisoknak neveznek, és vannak az obszervánsok, amiket mi ferenceseknek hívunk, és ennek a nagy alakjai azok, akik elsősorban Itáliában, de Európa szerte is nagy munkát végeznek azért, hogy a ferencesek visszatérjenek az eredeti szegénységükhöz, és Magyarországon pontosan Szécsi Dénes, illetve Hunyadi János, aki ugye várna után, amíg ötödik László továbbra is csecsemő, akkor majd ugye választott kormányzóként fogja vezetni az országot. Tehát ők támogatják ezt a megújulási mozgalmat. És ezt úgy oldják meg, hogy azokat a ferences rendházakat, ugye a Mariánus tartománynak hívjuk ezt, ahol a fegyelem nem kellőképpen szigorú, azokat átadják ezeknek az új obszerváns irányzathoz tartozó ferenceseknek. Egyébként hát a leghíresebb ilyen obszerváns ferences, akinek köze lesz Magyarországhoz, az nem más, mint Kapisztrán Szent János, aki hát nem éppen a szerzetesrendnek a megreformálása miatt, hanem egy keresztes hadjárat miatt jön Magyarországra a pápa megbízásából, de egyben a ferencesek ezen ágának a megerősödését is hozza magával, hogy egy ilyen Európa hírű nagy szerzetes érkezik az országba.
Szécsi Dénesnek esztergomi esekként még nagyon sok dolga volt, most pont ahogy előre szaradtál Péter atya, azért még ezek szerint ő érseksége alatt több királyt is királlyá koronázott, ugye majd
1464-ben megkoronázza Mátyás király. De hivatalosan a Szent Koronával, ugye, mert ez onnantól számít, ugye addig is ő volt már a király, 58-tól kezdődően, de a hivatalos koronázás csak akkor valósulhatott meg,
amikor
visszaszerezte Frigyestől a magyar Szent Koronát.
Igen.
Amit egyébként pont Erzsébet meg 5. László vittek el Ausztriába.
Igen, de attól függetlenül itt még az esztergomi érseki székben zajlanak az események, tehát milyen fontosabb cselekedetek fűződnek hozzá?
Amit még mindenképpen meg kell említeni az, hogy ugye látjuk, hogy sokat tett a lelki megújulásért, ugye a papság szerzetességnek az ügyében, de nem csak ilyen módon, hanem az anyagi javak kezelésében is fontos tudni, hogy az esztergomi székesegyház, ugye nem az, ami most állott a Dunaparton fönt a hegytetőn, hanem ennek az elődje megrongálódott, ugye ez is egy gótikus székesegyház volt, és ennek a felújítását is a fejébe vette, méghozzá úgy, hogy ne egyedül neki kelljen állni az egészet, hanem megadóztatja a papságot. Ehhez 2000 arany befizetését rendelte el az egyházmegye papjaitól, amely azonban nem nagyon kívánkozott fizetni, így aztán a főpap kénytelen volt 5. Miklós pápához fordulni, hogy egy pápai bullával erősítse meg ezt az igényét arra, hogy igenis a papság is fizessen adót azért, hogy az esztergomi székesegyház megújulhasson. És ez így meg is történik.
És akkor gyakorlatilag itt a gyűjtés folyamata van, de már maga a bazilikának a felújítása elkezdődik?
Igen. Sikerül neki szépen felújítani a székesegyházat, és a végén, amikor ő maga meghal, akkor még alapítványt is ad, 80 ezer aranyat hagy a székesegyházra.
De amit ő újítgatott, tehát abból mi jelen esetben látunk?
Azt lehetne mondani, hogy az esztergomi várhegyen az a középkori székesegyház annyiban, hát itt-ott ugye falmaradványok találhatók, úgy mint ahogy itt az egri várban is a középkori székesegyháznak az alapfalai nagyjából azért követhetők.
De maga az esztergomi bazilik is 1700-as években, tehát ugye ez a neo...
A mostani bazilik 1800-as években. Korábban kezdték építeni, mint az egri bazilikát, de később fejezték be. Uh-huh. Lassan haladtak vele, itt nálunk pirkerések ügyes volt.
Hát meg még plusz nagyobb is az esztergomi.
Hát nagyobb, de hát akkor is azért, hogy mondjam, évtizedekig húzódott az építése.
Hát lehet, hogy kevés volt rá a pénz, vagy valahogy, ahogy a pénz összegyűlt, úgy tudtak vele haladni. Jó, meddig volt Széchy Dénes esztergomi érsek?
Egészen 1465-ig. Tehát mondtam, hogy 64-ben még ő koronázta meg Mátyás királyt. Igen, de közben azért még egyéb dolgok is voltak vele kapcsolatban, tehát például az, hogy megerősíteti a prímási hatalmát, tehát ezt 5. Miklós pápával egy olyan bullát írat, amely az ő prímási méltóságát erősíti, ami azt jelenti, hogy az országnak mindenképpen az első számú főpapja. Azon kívül még egy ilyen jogot is szerez magának, hogy az apostoli szentszék született követi joga illeti meg. Tehát az azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a szentszéknek a hivatalos megbízottjait Magyarországon, és bizonyos olyan jogköröket is gyakorolhat, ami egyébként a szentszéknek van fönntartva. Azonban a pápa ezt a jogot az ország területének a határain belül megosztja az esztergomi érsekkel.
Miért volt arra szükség, hogy ezt pápai jóváhagyással megerősítse? Mert hogy kivonta kétségbe az ő jogkörét? Mitől félt? Vagy mi az, ami miatt meg kell?
Hát igazából nem az, hogy kivonta kétségbe, nem volt neki ilyen jogköre.
Ja, nem volt ilyen jogköre. Az a fajta jogkör, amivel egy esztergomi érsek ma rendelkezik, azzal mondjuk itt még az 1400-as évek derekán nem rendelkezett az esztergomi érsek?
Bizonyos jogokkal rendelkezett, bizonyos jogokkal nem rendelkezett. Tehát azért, ha megnézzük most is az esztergomi érsek, az elsősorban azt jelenti, hogy az esztergomi egyházmegyének a vezetője, mellette ott vannak a szufragánius egyházmegyék, ugye abban az időben az esztergomi egyházmegyének sokkal több szufragánius egyházmegyéje volt, mint most, mert Magyarországon összesen 2 érsekség volt. Igen, de itt most még arról is szó van, hogy bizonyos olyan ügyek, amelyeket korábban föl kellett terjeszteni Rómának, hogy ott szülessék határozat, azoknak az elintézési jogát megkapta az esztergomi érsek. Tehát ezt sikerült Széchy Dénesnek 5. Miklós pápától megszerezni, nem példátlan egyébként, tehát más országokban is előfordult ilyen, tehát tudunk arról, hogy már annak idején 3. Sándor Angliában a Canterbury érseknek megadta ezt a jogot, és tulajdonképpen ennek a mintájára sikerül Széchy Dénesnek Magyarországon is elintézni, hogy ő egy ilyen komoly jogkörrel rendelkezhessen a magyarországi egyházmegyék fölött.
Ötödik Miklós pápa ugye az előbb emlegetett jogokat megadta, ugye Széchy Dénesnek kapott-e még ő ezen túlmenően, vagy szükség volt-e még több jogkörre?
Igen, mert hogy a pápaság számára nagyon fontos volt ugye a török elleni küzdelem. Most már az 1450-es években vagyunk, amikor ugye látszik, hogy a török komolyabb hadjáratot fog indítani Magyarország ellen, és az új pápa, a harmadik Kallixtus, ugye 1455-től 58-ig töltötte be az egyházfői méltóságot. Ő az, aki még plusz jogköröket ad az esztergomi érseknek, és pedig azért, hogy az országon belül a békét megőrizze. Tehát, hogy mint egy feladatának kapta azt, hogy az ország hatalmasságai között igyekezzen megteremteni és megőrizni a békét, pontosan azért, hogy mindenki együttes erővel tudjon a törökökkel szembeszállni. Ugye ekkor érkezik majd Kapisztrán Szent János is, meg hát tudjuk, hogy a következő esztendő, már 1456-os, az ilyen szempontból sorsdöntő lesz a magyar történelem szempontjából. Tehát apostolici sedis a latere joggal ruházza föl Széchy Dénest, hogy itt az országon belül, ha kell, akkor kényszerítse egyházi fenyítékekkel az arisztokráciát, vagy mindenkit, hogy a török ellenes küzdelemben egységesen lépjenek föl.
Ha már 1456-ról beszélünk, én bevallom őszintén, szerintem gyakorlatilag a főiskolai tanulmányaimig, ami ugye történelem szak volt az egyik, én addig azt tudtam, mert hogy mi úgy tanultuk, hogy a déli harang az 1456 tiszteletére szól. Igen ám, de akkor tanultuk mi történelemből, még Makai tanár úrnál, hogy hát bizony azért előtte harmadik Kallixtus pápa volt az, aki egy rendeletet adott ki, hogy délben miért szóljanak a harangok. Tehát, hogyha valaki még mindig ezt a kettőt egybe mossa, azért egy picit ez korábban volt. Tehát egészen pontosan mi is ennek a története, Péter atya?
Valójában az összemosódás, ez nem
véletlen.
Véletlen, de szükségszerű. Tehát harmadik Kallixtus elrendelte a déli harangszót a keresztény fegyvereknek a sikeréért. De mire elterjedt a hír, hogy na akkor délbe ezért harangozni kell és imádkozni, addigra már megérkezett a győzelemnek a híre, és akkor így aztán a harangozásnak az elterjedése és a nándorfehérvári győzelem után, mint egy hálaadásképpen megjelenő harangszó, az a kettő így összemosódott egymással. Tehát eredetileg a déli harangszó az egy figyelemfelkeltő, imádságra fölhívó esemény lett volna a keresztény seregeknek a győzelméért.
És azt, ha jól emlékszem, de javíts ki, Péter, hogyha tévedek, egy ilyen kb. 3 héttel előtte adta ki Nándorfehérvár előtt, tehát hogy...
Így van, hát ugye Nándorfehérvár az hetekig tartott egyébként.
Igen.
És mire, mondom, ezek a hírek eljutottak Európa különböző részeire, addigra már megérkezik a győzelemnek a híre is, úgyhogy a déli harangszó és a nándorfehérvári győzelem, mondhatjuk így, hogy van, ahol egyszerre érkezett meg a két hír, és akkor így aztán a harangszó az már nem a segítségül hívását jelenti az Istennek, hanem a hálaadást az Istennek, hogy sikerült megállítani a török veszedelmet.
És gyakorlatilag ő 1465-ben ugye meghal, és az ő utódja, bár mondjuk mi az egri püspökökről beszélünk, de én azt gondolom, hogy ha Bakóc Tamás nevét megemlítjük, az ő neve sem ismeretlen, főleg azért, mert hogy őről tudhatjuk azt, illetve hát most lehet, hogy akkor ő az első, de azóta meg ugye már volt egy második is, aki majdnem pápa lehetett, csak végül is mégsem jött neki össze, de hogy felmerült a neve, hogy igen, akár pápa legyen. Most azért mondtam hirtelen másodjára, mert ugye most a pápa választásnál azért felmerült itt Erdő Péter bíborosunk neve is. Most, hogy ez...
Na, de hogy itt a konklávinál tartunk, azért a Széchy Dénessel kapcsolatban érdemes megjegyezni azt, hogy ő azon ritka főpapok közé tartozott már a középkorban, aki 3 konklávén vett részt. Tehát ő ott volt 5. Miklós megválasztásánál, ott volt
harmadik Kallixtus
megválasztásánál, és 2. Pius megválasztásánál.
De ez is ritkaság számba megy, hogy valaki ennyinél ott lehet.
Igen, azért mondom, hogy ez középkorban ez ritka. Mondjuk egyrészt az, hogy jó hosszú főpapsága volt neki, uh-huh. és ugye már, ahogy mondtam, már egri püspökként bíboros volt, tehát joga volt a konklávér részt.
Például Erdő Péter, ő ugyanúgy már háromnál részt vehetett, mert a Benedek pápánál is ott volt, a Ferenc pápánál, és most a Leó pápánál is ott volt. De ugye az nem a középkor, ez már a 21.
Igen, középkorban azért hogy nem éltek olyan hosszú ideig az emberek, tehát most azért, ugye itt most már azt kell meghúzni, hogy 80 éves kor fölött már nem választhat. Ott viszont ugye egyrészt kevesebb volt sokkal a bíborosoknak a száma, másrészt azért sokkal nagyobb távolságokat kellett megtenni, de ezt ő háromszor is megtette.
Mi vissza fogunk a következő adásban kanyarodni az Egri Egyház megyébe, és az Egri Egyház megyében az ő utódjáról fogunk beszélgetni, aki pedig nem más, mint Rozgonyi Simon.
A mai adásban Széchy Dénes egri püspökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.